14. vasárnapját ünnepeljük, és Zsuzsika néni mindjárt rendezi, hogy mind a négy gyertya égjen. Még egy jelentős évfordulónk van, 60 éves a kis templom. Többen emlékszünk gyerekként, mikor ezek az események történtek, hogy egy menthetetlen iskolát, templomként lehetett megmenteni. Én megmondom őszintén, annyira pontosan nem emlékeztem minden dátumra, holott átértem, viszont van olyan testvérünk, aki erre pontosan emlékszik, és ezért Sallai Gábor lelkültel testvérünket kérem fel, hogy ismertesse a Isten tisztelet előtt a kis templom történetét.
Kedves testvérek, hát a túlzás, hogy én pontosan emlékszem mindenre. Természetesen igyekeztem a meglévő adatok alapján összeállítani egy ilyen ünnepre, amit talán érdemes és tudni kellene. Mint Ildikó mondta, 60 éves a kis templomunk, a szénatéri kis templom, de ez az épület nem 60 évvel ezelőtt épült. És előtte, mint sokan tudják, illetve Ildikó említette is, ez volt a szegényház téri iskola, ami 1908-ban épülhetett. Pontos dátumot sajnos még eddig nem sikerült hozni. Gyermekkorában itt lakott dr. Kemény Lajos tüdőgyógyász, a jól ismert Lali bácsi, kinek szülei mint evangélikus tanító házaspár tanítottak és laktak is e falak között. Az evangélikus egyházközség akkoriban szívesen alkalmazott tanító házaspárokat, ahol a férj általában a felső, míg a feleség az alsó tagoz gyerekek oktatását végezte. Az édesapa Kemény Lajos később az evangélikus elemi iskola igazgatója lett. Az épületet 1953-ban Túróczi Zoltán püspök úr kezdeményezésére alapították át imaházzá a mai kis templommát. És mivel a kis templomi épület 45 éves koráig, ha már az 1908-at veszünk születésének, iskolaként a tanítás nevelés szolgálatában állt, így engedjétek meg, hogy erről egy rövid visszatekintés abból a korból, ha idézek. Az 1800-as évek utolsó és az 1900-as évek első harmadában a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és a város vezetése, különösen Geduli Henrik püspöksége alatt rendkívül fontosnak tartotta a Nyíregyház és a bokortanyák ifjúságának iskoláztatását, és ennek megfelelően nagyon sokat is tett és vállalt ennek érdekében. Geduli Henrikre talán nem mindenki tudja, nagyon röviden, kiválóan képzett teológus, nagy sikerű szónok, prédikátor és egy tekintélyes evangélikus egyházi méltóság. Életének túlnyomó részét 46 esztendőt Nyíregyházán töltötte, fiatalságától haláláig. Ez idő alatt az éppen az ő korában urbanizálódó, polgárosodó város társadalmának közéletének szorgos szereplője, példamutató fejlesztője, sőt sikeres krónikása is volt. Jó néhány új elemi iskola építése, illetve bővítése is megtörtént ebben az évtizedben. Köszönhetően a gyermek létszám folyamatos emelkedésének. Talán érdekes lehet a mai fülnek, hogy 1400-ban, tehát körülbelül a templomunk építése idejében milyen lehetett az iskola bútorzata. Erről Kánai Endre asztalos mesternek a megbízása tanúskodik az egyházi levéltárban. A terem mindkét oldalán 10-10 padsor sorakozott, padonként 4 gyermek, összesen 80 tanuló részére, úgy, hogy az ablakok a gyermek bal oldalára néztek. A padsorokat 3 nagyságban készítették, 4 sor a legkisebbeknek, 3-3 a nagyobbaknak. Előtérben állt a tanítói dobogó, rajta egy asztal, zárható fiókkal és pincék. Az asztal mögötti falikában feketére festve, vonalazás nélkül, elől állványos tábla, egyik oldalán piros vonalazása. Gondolom, hogy nagyon sokan, hát legalábbis akik legalább olyan idősek, mint én, vagy tőlem idősebbek, akik azok tudják, hogy az állványos tábla. Bármennyire is igyekezett a város és az egyházat az iskolák építésével, sok gyermek 1950 az összes tanköteles 21,1%-a nem járt iskolába. 1907. április 7-én Gedui Henrik evangélikus lelkész és Martinyi József egyházi másodfelügyelő beadványjal fordult a képviselőtestülethez, egyben leírták, hogy bár az elmúlt tanévben jelentős városi segítséggel 4 új tanyaiskolát létesített az egyház, így a kezelésükben lévő iskolák száma 14-re, a tantermeké 16-ra emelkedett, de ez mégis kevés, hiszen a Sóskutri, a Kiskeleti Pokorban 111 tanköteles gyermek van beírva egy tanítóhoz. Tehát képzeljük el, 111 gyermeket tanított egy tanító. A levélírók előterjesztése szerint egyrészt a Benkőpokori, a Sóskutri, a Kiskeleti Szőlő mellett lévő iskolában még egy-egy tantermet és tanítói állás kellene létesíteni. Másrészt a város határában azokon a részeken, amelyek az iskoláktól távolabbra esnek, és ahol a tankötelesek száma nagy, új iskolákat kellene felállítani. Hozzáteszem, ebben az 1907-es évben volt egy felmérés, amelynek adatai szerint ebben az évben 5172 iskolaköteles gyermek volt a városban, ebből 2388 evangélikus vallás. Ez volt a legnagyobb létszámú. A görög katolikus 629, a római katolikus gyermekek száma 1224. Térjünk vissza az evangélikus kistendom történetére ezelőtt a kitekintés alatt. És itt ez ugye tudjuk 1953-ban kezdődik. És itt hagyjak egy személyes megjegyzést, nekem különösen kedves ez az iskolából templommá történő átalakulás, bár akkor ez kényszerítő körülmények hatására történt. Mégis milyen érdekes, hogy most Isten házában ülünk, ahol 45 éven keresztül sok-sok kisdiák figyelt a tanítószóra. Itt most idézek az 1953-ban készült egyházközségi jegyzőkönyvből. 1953. december 20-án verőfényes hideg téli napon nagy ünneplő gyülekezet gyűlt össze a szegényház téli kistemplom művészi érzékkel kiképzett oszlopos kapu bejárata előtt. Pontosan 9 órakor dr. Vető Lajos püspök, Csákó Gyula püspök itt is, titkár, Megye Lajos Hajdú, Szabolcsi Esperes, Rőzse István, Jobb Olivér, Barcsa András, nyíregyházi lelkészek és Labosa Lajos nyugalmazott vallástanár kíséretében a templom bejáratához érkezett, ahol őt Balcár István egyházfelügyelő fogadta, és átadva neki a templom kulcsát, felkérte a templom felszentelésére. És most itt nem csak az idő rövidsége miatt, hanem a még feldolgozatlan évtizedek miatt is, gyorsan ugrunk 40 éve. 1993. Babolci Géza az egyes körzet lelkésze, akkor országgyűlési képviselő is volt, Nagyvárti Pál presbiterrel, valamint a körzet presbitériumának tevékeny közreműködésével, és ne felejtsük el a gyülekezet áldozatvállalását, annak segítségével a kistemplomi templomtérben, tehát itt még meglévő, de már omladozó cserépkályha, amely körülbelül ott volt, ahol ott a helyen, ott volt egy cserépkályha, helyett bevezette a gázfűtést, a korhat padlózatot, új padlóra cserélt, az oltár és szószék felújítása mellett a belső falak lábazati falburkolatát, valamint a világítást és csillárokat is kicserélte. A templomtér ezzel elnyerte a mai formáját, bár bőven lett volna még egyéb tennivaló is, a lehetőségek akkor ezt engedték. Talján Zoltán volt kistemplomi gondnokunkra is emlékezünk, talán most egy mondattal, aki erejéhez mérten igyekezett ellátni a napi feladatokat hosszú időn keresztül, és amikor az egyre súlyosabbá váló betegsége miatt ezek a teendők, főleg a kert és az udvar gondozása már az erejét meghaladták, betegségében és a feladatok ellátásában lánya Anikóból segítségére, illetve segítségünkre újabb 10 évet ugrok, és 2003-as év, amikor ez egy kitüntetett évszám, ugye tudjuk, 2003-ban volt 250 éves a Demonikus Egyházközség, 1753-2003. Advent 4. vasárnapján itt a kis templomban Labosa Péter, nyíregyházi igazgató lelkész, az egyes körzet parókus lelkésze tartott ünnepi háladó istentisztelet. A fél évszázados évfordulón Bozarádi Zoltán esperes, püspök helyettes igéhirdetés is hallották a jelenlévőt. A vasárnap episztolai igéje Pál level a Filippiekhez 4-től a 7. vers alapján szólt az Úrban való örömről. Akkor 50 éves jubileumát ünneplő kistemplomi gyülekezethez szólt, és úgy gondolom szól ma is, az adventi biztatás. Idézek, tehát Pál levele. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A 250 éves egyházközség köszöntését akkor Demcsáki Balcogi Ildikó özgyülekezeti másodfelügyelő tolmácsolta. Endrefi Zsolt, körzeti felügyelő, megköszönte a templomtér belső felújításában résztvevő, szívvel lélekkel végzett kétkezi munkáját és adományokat. Megye Lajos Nirméni, akkor körülbelül ott ült, ahol István. Erről az időszakról rengeteg fotó van, akkor én ilyen saját magam által kinevezett fotós voltam. Nirméni, aki annak idején jelen lehetett a templom szentelésén, tehát jelen volt a templom szentelésén, arról emlékezett meg, hogy az iskola épületi kistemplomi szolgálatba állításának kezdeményező Túróczi Zoltán püspök volt. Ő bölcsen azt javasolta, hogy az itt működő iskola épületét mentsék meg az államosítástól. Tehát ez az államosítástól való megmentésnek az eredménye. És azt kérte, hogy a helyiségek gyülekezeti terepé alakítsák. Tehát így ennek eredményeként szentelhették fel 60 évvel ezelőtt a nyíregyházi evangélikus sok kistemplomát, a századik Zsoltár igével, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Mert jobb az Úr, örökké tart szeretete és hűsége, nemzedékről nemzedékre. És akkor megérkeztünk, itt vagyunk, itt élünk. Az egykori iskola termében a mai napon, a 60 éves jubileumon hálás szívvel gondolhatunk azokra, az ismert és előttünk ismeretlen testvéreinkre, akik az elmúlt 60 év során sokat vállaltak abban a munkában, amelynek eredményét láthatjuk ma is, hogy létrejöhetett, még mindig van kis templomunk, és úgy a templom belső tere, mint a külső homlokzata, valamint az udvar és a kert csodálatos módon időről időre megnyúlva. És persze így következhetne egy hosszú nevekkel teli lista, melyet nem kívánok és nem is tudnék most elolvasni, mert ezek a nevek nem nálam vannak felírva, de engedjétek meg, tehát hogy nevek nélkül nem fogjátok megmutni, azonban, hogy a teljesség igénye nélkül legalább egy pár nevet, illetve testvért mégiscsak megemlítsen. Hát, nemrégen köszöntöttük Balogni Zsuzsikát, aki elvállalta és hűséggel elején felül végzi gondoki teendőjét. Endefi Ildikó körzeti felügyelőket. Márföldi István egyházmegyei felügyelőket. És nem csak azért, mert most éppen itt van, akkor is elmondtam volna. Nincs itt, aki szívesen, és nem csak szívesen, de szívén is viselte a kistemplom sorsát, hiszen ebben a körzetben élt, és itt volt presbiter társam hosszú éve. Palotai Erzsébet, Tucornét, vagy Szegedi Marikát, Kovács Mihályt, Pózsegyes Andrásnét és férjét, vagy Szankónyi parókus lelkész volt esperes asszony, valamint Kis István és felesége Ilike Ádora kész munkáját. És akkor nem folytatom, mert mint említettem, nem is tudnám felsorolni, de még talán utolsóként persze nem utolsó sorban, két nevet feltétlenül hadd említsek meg, mint egy emlékeztető úr, a már előre mentekre. Nagyváti Pál és Endrefi Zsolt nevét, akik nagy szeretettel vettek részt talentumaikat, kamatoztatásokat, istendomi, mint az összgyülekezeti közösség építésében is. Köszönjük, hogy a felhívásra nagyon sok adomány érkezett, és a kistempom műszaki állapotát sikerült stabilizálni, talán a közeljövőben talán még sikerülhet tovább javítani is a helyzetet. Alig múlt el a megújulásnak, a reformációnak az ünnepe, és talán kapcsolhatom ehhez a gondolathoz a kistempomnak a közelmúltban történő külső megújulását, felújítását is. Kérdezhetné valaki, kérdezni is szokták, na és mi magunk lélekben megújultunk-e? Vagy megújulunk-e? Nem 5-10 évente, de akár napról napra? Igen, hát ez az igazi nagy kérdés. Talán meglepő erre a válaszom, de ez könnyen ellenőrizhető. Méghozzá mindenki saját maga számára láthatóvá teheti az ellenőrzés eredményét. Igen, bátran ellenőrizzük le. Hogyan? Hát minden esetre ajánlom, hogy ne tükörbe nézzünk, mert rajtunk nemigen történik a temploméhoz hasonló külső felújítás. Nézzünk inkább családtagjaink, barátaink, embertársaink szemébe, mert ott láthatjuk meg igazán felújítás, illetve megújulási igyekezetünk eredményt. Befejezésül pedig szokásomtól eltérően most nem verset olvasok fel, hanem egy számomra ismeretlen jegyzeteim között találtam meg, és nem találtam a szerzőt, de bizonyára megvan, tollából származó, hogy is nevezzem, talán vallomást olvastam fel. Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy csak áldását adhatja, a boldogság rajta múlik. Kértem Istent, hogy kimérjen meg a fájdalomtól, de ő azt mondta, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzá. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, úgy gyümölcsöt hozza. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan ő szeret engem. Erre azt felelte, látom, már kezdem érteni. Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, melyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. Kértem, adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajta. Kértem kegyelmeket, és Isten adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam, megkaptam minden, amire szükségem volt. És imáim meghallgatásra lehet. A 60 éves jubileum alkalmából, valamint a karácsonyi ünnepek és a új év közeledtével szeretettel azt kívánom, hogy mint ajándékot mindenki kapja meg azt, amire igazán szüksége van.
Nagyon szépen köszönjük Savai Gábor testvérünknek ezt a beszámolót. Megragadom az alkalmat, és meg szeretettel köszöntöm körünkben Márkövi István, egyházmegyei felügyelő urat, illetve Veszámérek a Jolán másokfelű egyházközségi másokfelügyelő testvérünket. Isten hozott benneteket ide, és Isten áldja meg az együttlétünket. A megkezdett Szentlélek nevében. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Készítsetek egyenes utat az Úrnak,
ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt: miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik: én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, amint azt felolvasom a 84. Zsoltárból. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt elefed a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom, én Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elhárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, hálás szívvel emlékezünk ma arra, hogy 60 évvel ezelőtt szentelték templommá ezt a hajlékot. Már azelőtt is istentiszteleti helyül szolgált alkalmanként ez a tanterem, hallottuk, hiszen itt egy iskola működött azelőtt. De a rendszerváltást követően megszűntek az egyházi iskolák, iskolaként ezt nem lehetett tovább fenntartani. Én magam még nem ismerem pontosan ennek a hajléknak a történetét, ma hallottunk róla sok érdekes dolgot, de a felszentelés rögzítő jegyzőkönyv szerint, és ezt említette Gábor is, a templommá szentelés ténye mentette meg ezt az ingatlant az államosítástól. Elődeink megneszelték, mi fog következni, aztán gyorsan és bölcsen döntöttek, kis templomot csináltak ebből a teremből. Adományaikból képezték ki ezt a termet istentiszteleti célokra, és építettek hozzá egy igazán templomhoz illő bejáratot és homlokzatot. Templommá nyilvánították és fel is szentelték pontosan 60 évvel ezelőtt, 1953. december 20-án, advent 4. vasárnapján. Szép és nagy ünnepség volt. Nem csak az új templomnak örültek akkor, de arra is hálás szíven emlékeztek, hogy 200 évvel ezelőtt, azelőtt telepedtek be Nyíregyházára az evangélikusok. Akkor helyezték el az emléktáblát is, amit a bejárat melletti falon láthatunk hátul. A nagy templom árnyékában íme egy kis templom is fogadja a híveket Isten tiszteletre, vasárnapról vasárnapra. Nyilván tudjátok, hogy nem ez volt az első kis templom. Hiszen már állt a nyírszőlősi, a kálmánházi, a borbányai templom. Az elmúlt években ünnepeltük azoknak is az évfordulóját. Ugyanazok az elődök építették ezeket a templomokat is, mint a kis templomot, akik megálmodták és elkészítettek, fáradoztak érte, többek között Megyer Lajos, néhai lelkészünk, Esperes, igen nagy szerepe volt neki ezeknek a templomoknak a létrehozásában. Ez a kis templom tényleg a nagy templom árnyékában áll. Mert a többiek mind távolabb esnek tőle, de ez valahogy közelebb került. Egyik kedves testvérünk, akit nemrég hívott haza az életura, de aki mindig itt ült a templom padjaiban, Isten tiszteleten, azt mondta nekem, annak idején nagyon, de nagyon ellenezte, hogy itt kis templomot akarnak csinálni. Fiatal volt, és úgy érezte, fölösleges itt templomot nyitni. Az emberek úgyis a nagy templomba fognak menni. Aztán később, amikor megöregedett, és már egyre nehezebben tudott mozogni, sok-sok hálát érzett a szívében azért, hogy ez a kis templom itt áll. Itt lakott a szomszédban, ide el tudott jönni utolsó leheletéig. Beleszeretett ebbe a templomba. Tudom, sokan éreztetek hasonlóképpen. Mert ez a kis templom nem csak szép, de itt egy meleg szívű, nagyszerű gyülekezeti közösség is él. 5 éve jöttem Nyíregyházára. Ha nem találtam volna itt ezt a meleg szívű kis templomi közösséget, nehéz lett volna megszoknom, megszeretnem Nyíregyházát. De ti, kedves testvéreim, sokat segítettetek, mellém és családom mellé álltatok, megéreztem szereteteteket, és éreztem Krisztus és templom szereteteteket is. Ahogy gondját viseltétek ennek a hajléknak és a hozzá tartozó virágos kertnek, mind azt tanúsítja, hogy nagyon, de nagyon szeretitek ezt a kis templomot. És amikor ide begyűltök, és énekeltek, és imádkoztok, és érdeklődve hallgatjátok az igét és annak hirdetését, arról tanúskodik, hogy sokan közületek Krisztust már szívükbe zárták. Én nagyon szeretem a templomokat, ezt a kis templomot is. A templomban minden azt a célt szolgálja, hogy tudjak elcsendesedni, hogy tudjak leborulni az Úr Jézus előtt, hogy Istenre és az ő igéjére figyeljek. És ez békességgel és nyugalommal tölti el a lelkemet. Az egyik nagyhírű igehirdető, aki a Zsoltárok könyvéről szóló magyarázatának ezt a címet adta, Dávid kincstára, a 84. Zsoltárt a Zsoltárok gyöngyének nevezte. Ezt a Zsoltárt olvastam most fel. Tehát a Zsoltárok gyöngyének nevezte, tehát a kincsek között is a legnagyobbnak, a legértékesebbnek. Megrendítő, amit a Zsoltáros a maga vágyakozásáról, sóvárgásáról ír Isten temploma után. És boldognak mondja azokat, akik ott lakozhatnak a seregek urának házában, és szüntelenül dicsérik őt. Erőnek, áldásnak, kiapadhatatlan forrása az Úr hajléka, ahol otthon talál magának az égmadara, és otthon találhat magának minden ember. Jobb egy nap a te udvaraiban, a te tornácaidban, a régi fordítás szerint, de ez magát a jeruzsálemi templomot jelenti. Jobb egy nap a te hajlékaidban, mint 1000 másutt. Lehet-e jobban, velősebben kifejezni az Úr háza iránti szeretetet, sóvárgást? Bármennyire kedves és felemelő, felüdítő a Zsoltár hangulata, önmagában azért nem elégséges. Isten többet kíván tőlünk. Isten nem egy futó hangulatot kíván felébreszteni bennünk az ige által, amely hangulatra most az évforduló ünneplése külsőleg is rásegít nekünk, nem egy ilyen futó hangulatot, hanem elemi erővel feltörő egész életünkre kiható sóvárgást akar látni bennünk az Úristen, amellyel az ő színe előtt kívánjuk élni nem csak az ünnepeinket, hanem mindennapjainkat, a hétköznapokat is. Isten azt szeretné, ha valóban otthonunknak éreznénk a templomot, és tudjátok, ez a kép végső soron a mennyei istentiszteletre mutat előre. Mert ott van az igazi otthonunk. Az odavaló sóvárgást várja tőlünk az Isten. Most adventben különösképpen is Krisztus jövetelére készülünk, és ez nem csak a betlehemi kis Jézus megszületéséről szól. Sokkal inkább arról, hogy Isten egészen közel jött hozzánk. Jézussal eljött hozzánk az Isten országa, és a dicsőséges Krisztus bármelyik pillanatban beléphet az életünkbe, mert vissza fog jönni. Belép az életünkbe, hogy valóságosan és véglegesen Isten színe elé vezessen minket. Vágyakozunk-e hazamenni, így idézőjelbe mondom, vágyakozunk-e hazamenni, Isten hajlékába, Isten országába bejutni, hogy az ő színe előtt éljünk, és őt magasztaljuk szüntelen, ahogy a mennyei seregek teszik. Ha igyekszünk magunk elé képzelni a zsoltáríró helyzetét, akkor hamar rájövünk, a saját helyzetünk és lehetőségeink és a zsoltárosé között nagy különbség van. Mi egyet gondolunk, és 10 perc vagy egy fél óra alatt elérhetjük ezt a kis templomot. Ezzel szemben a zsoltáríró napokon át, heteken át utazott, gyalogolt a templomig, az akkori közlekedési feltételek mellett. Igen nagy áldozatot hozott azért, hogy eljuthasson a jeruzsálemi templomba, mert csak ott volt templom. De ne menjünk olyan messzire, hiszen 70-80 évvel ezelőtt a nyíregyházi evangélikusok is hosszú utat tettek meg a nagy templomig, amíg a közelből és távolból, még a legtávolabbi tanyákról is begyalogoltak, vagy beszekereztek az emberek a templomig. És vállalták az áldozatot, és elmentek. Milyen nagy áldás, hogy ma könnyen, kényelmesen eljuthatunk a templomba, ha akarunk. Adjunk érte hálát az Istennek. Az úton levőkre sok veszély leselkedik. És ez nem csak a hosszú úton lévőkre érvényes. Az úton lévő sok mindent lát útközben. És sok kísértésnek is ki van téve. Csábításnak arra, hogy letérjen a templomba vezető útról. Csábításnak arra ki van téve, hogy szavaiban, tetteiben letérjen az Isten akarata szerinti életről, útról, amikor mondjuk találkozik egy rászorulóval, de neki már nincs ideje, mert éppen a templomba siet. Hány ilyen apró mozzanat van az életünkben, amikor megszégyenülünk. Ó, mennyi kísértés és veszély leselkedik a templom felé tartókra. Csúszós az út. Lábtörés, baleset, és így tovább. Ezért hangsúlyozza a zsoltáros, fontos és csak azt teszi boldoggá az embert, ha az Isten útjaira gondol. Ha szívében az Úr ösvényei vannak, olvasuk a régi fordításból. Ha szívében az Úr ösvényei vannak. Azokról az utakról van szó tehát, amelyek Isten színe elé vezetnek minket. Mint már mondtam, a templom is csak egy ilyen út, amely Istenhez, pontosabban Jézus Krisztushoz, az élő igéhez akar elvezetni minket. A templom is csak egy eszköz arra, hogy eljussunk az élő Istennel való közösségre. Akinek a szívében ott van a templom, az jó eséllyel halad a végső cél felé, az üdvösségre. Ezen az úton haladva már most meg lehet tapasztalni Isten gondviselő szeretetét, védelmét és áldásait. Ezért mondja a zsoltáros, nap és pajzs az Úr azoknak, akik bíznak benne. A nap az éltető erőt, meleget és áldást jelenti, a pajzs pedig a védelmet. Sokan megtapasztalták már földi vándor útjuk alatt, hogy nap és pajzs az Úr az őt félők számára. Hiszen a hitre jutott ember is sok nehézséggel, küzdelemmel, gonoszsággal és pusztulással találja szembe magát a mennyei templom felé vezető úton. Olyan ez az út, mint a síralom völgye. Igen, a halál árnyékának völgyében vezet földi vándorútunk. Ezt a kifejezést nagyon sokszor használják a zsoltárosok. A halál árnyékának vagy a síralom völgyében járunk. És ez félelmetes, rettenetes, halálba torkoló út. Ez nem hasonlat, hanem ez valóság. Ez a földi valóság. De a hitre jutott ember tudja, hogy Isten még a halálból is feltámasztja örök életre az övéit. Még a halál ellen is pajzs az Úr, mert Jézus Krisztus már győzött a halál felett, feltámadott, él, és ő vezet minket lelke által. Mert azt akarja, hogy mi is eljussunk a mennyei templomba. Egyedül Jézusban van a mi reménységünk, mert benne jelentette ki Isten irántunk való szeretetét, üdvözítő akaratát. Egyedül benne kell bíznunk, rá kell bíznunk az életünket. Most, amikor hálás szívvel megköszönjük Istennek ezt a kézzel csinált templomot, jusson eszünkbe az is, hogy Isten mindenütt jelen való valóság. Őt nem lehet a templom falai közé bezárni. Ez egy tévhit, hogy csak itt lakozik az Isten. Isten mindenütt jelen van. De sehol sem vagyunk olyan felemelő közelségben Istenhez, mint a templomban. Ahol Jézus Krisztus nevében gyűlünk össze Istent imádni, magasztalni, igéjét és annak hirdetését hallgatni. Itt lehetünk a legközelebb Istenhez. Ezért adta nekünk az Úristen ezt a csodálatos lehetőséget, ajándékot, hogy őt megtaláljuk, hogy az ő közelségét megérezzük itt. Szívből kívánom minden kedves testvéremnek, hogy szeresse továbbra is ezt a templomot, hogy őrizze meg szívében az Isten útjait, amely utak erkölcsileg is köteleznek a fedhetetlen, Istennek tetsző életre, és amely utak rendszeresen ide vezetnek ebbe a templomba, ahol minden azt a célt szolgálja, hogy megnyissuk szívünk ajtaját Jézus Krisztus számára. ha sikerül őt is megszeretni, még a templomnál is jobban, akkor már minden bizonnyal úton vagyunk a mennyei templom felé, ahol a mennyei seregek boldogan, szüntelenül magasztalják az Istent. Amikor 60 évvel ezelőtt felszentelték a kis templomot, vető püspök úr a 100. Zsoltár alapján hirdette az igét, annak egy részletét hallhattuk a bevezető Zsoltárból is, advent 4. vasárnapjához tartozik. Tartalmában nagyon is ige talál ez a Zsoltár, ige hirdetésem végére, és mert ez a Zsoltár egyik kedvenc Zsoltárom, hát felolvasom, így szól a 100. Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg ezt a hajlékot, amely azt a célt szolgálja, hogy mi közelebb kerülhessünk hozzád. Köszönjük, hogy megadtad nekünk ezt a lehetőséget, hogy itt vasárnapról vasárnapra összegyűlhetünk, és hallhatjuk a te igédet. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus ma is küldött hozzánk, hogy ő most is zörget szívünk ajtaján. Erősíts meg bennünket szent lelkeddel, hogy meg tudjuk nyitni ezt az ajtót Jézus számára, hogy befogadjuk őt, és akkor lesz igazi karácsonyunk. Áld meg ünnepre készülésünket. Amen. Karácsonyi istentiszteletek rendjét hirdetem. Először a nagy templom. Karácsony estéjén 17 órakor lesz istentisztelet a nagy templomban. Karácsony első napján 8 órától és 10 órától tartunk ünnepi úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet. 17 órakor pedig karácsonyi zenés áhítatra hívjuk testvéreinket, melyen a gyülekezet énekkara fog közreműködni, valamint Kis Zoltán, Martinovszki István, Szemecskóné, Kallós Anikó és jó maga. Szeretettel hívjuk tehát erre a karácsonyi zenés áhítatra is, karácsony első napján este 5 órakor. Karácsony másodnapján a nagy templomban ugyancsak 8-tól és 10 órától tartunk ünnepi istentiszteletet. Karácsony másodnapján este azonban már nem fogunk tartani istentiszteletet. Itt a kis templomban a megszokott rend szerint tartjuk ünnepi istentiszteleteinket. Karácsony estéjén 4 órakor, délután 4 órakor tartjuk itt az Isten szenteste. 4 órakor tartjuk az istentiszteletet, karácsony első és másodnapján úrvacsorával 11 órakor tartjuk meg istentiszteleteinket. Testvéreim, figyelmébe ajánlom kiadványainkat, lehet itt is vásárolni belőlük, az útmutatókból is még van egy pár, van még a naptárból is egy pár darab meg lehet venni, és hát testvéreim figyelmébe ajánlom nyilván a hírmondót, a hírmondó karácsonyi számát, ami megjelent, tessék vinni belőle azoknak is, akik nem tudtak eljönni a templomba. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
könyörgünk, adj kiutat életünk zsákutcáiból. Adj erőt mulasztásaink, bűneink beismerésére, hogy a múltat bűnbocsátó irgalmadra bízva el tudjuk fogadni vezetésedet. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, segíts, hogy akkor se fogjon el a türelmünk és szeretetünk, ha életünket szüntelenül az idő szorításában éljük. Add, hogy naponta tudjunk időt szakítani az elcsendesedésre, és a megfáradtunk, nálad rátaláljunk a szeretet kiapadhatatlan forrására. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, Te megváltásunkra küldted a világba Szent Fiadat. Add, hogy higgyünk szavának, engedelmesen kövessük őt, és minden tanítását, rábízzuk életünket, és egyedül tőle várjuk üdvösségünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, áldásodat kérjük erre a hajlékra is. Őrizd meg azt mindannyiunk örömére, hogy igazi lelki otthonunká váljon. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg! Urunk, adj gyógyulást a testi és lelki betegségekből, a sokféle erőtlenségből. Űzd ki a félelmet a haldoklók szívéből, és adj vigasztalást a gyászolóknak. Ne engedj soha elfelejtenünk, hogy gondviselésed nem csak a földi életben őrködik felettünk, hanem elkísér a halál útján is, és velünk lesz az örökké valóságban. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, irgalmadva ajánljuk hazánkat, népünket, az egyházat, gyülekezetünket, otthonainkat és mindazokat, akiket ránk bíztál, akikkel együtt élünk, együtt munkálkodunk. Segíts, hogy mindig legyen elég időnk számukra, hogy ne csak mellettük éljünk, hanem részt vegyünk életükben, osztozzunk félelmeinkben és reménységükben, örömünkben és bánatukban. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Hallgass meg imádságunkat és töltsd be szívünket a bűnbánat adventi örömével, hogy félelem nélkül várjuk a mi Urunk dicsőséges megjelenését, aki az idők teljességében halálával megváltott a bűn átkától, és föltámadásával örök életet szerzett nekünk, akit veled és a Szentlélekkel együtt Istenünknek vallunk, és mindörökkön örökké dicsőítünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néked békességet.